Újabb lakókat kellett kitelepíteni a belvíz miatt, már 140 ezer hektár van víz alatt. Mladic rejtély. A szerb hatóságok szerint elfogták, de Hágában nem érkezett meg a háborús bűnökkel vádolt tábornok. Politika vagy terrorizmus? A kormány alakításra felkért Hamas koalíciót kötne a Fatah-hal. Több mint 50-en jelentkeztek a Földért életjáradékot programra Tolna megyében. 60 év felettiek adhatják el területeiket. Jó napot kívánok! Az éjszaka újabb családokat telepítettek ki a belvíz által veszélyeztetett területekről. Az országban már 78 ember kellett elhagyja otthonát. Továbbra is Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megye, ezen belül is Mikepércs, Hajdú-Hatház és Karcag a legveszélyeztetettebb körzet. Jelenleg 140 ezer hektár van víz alatt.
Omlik fel az egész. Hiába csinálunk bármit a világot. Annyira tele van vízzel minden. Nem lehet elviselni.
A mikepércsi Tóth család udvarából péntek óta szivattyúzzák a vizet, eddig eredménytelenül. A belvíz kimosta a derítőgödröt, és használhatatlanná tette a kazánt is.
Fürdőszobát nem igazán tudunk használni, lavorba mosdunk, csak pici vízzel, egy-két liter vízzel.
A Hajdú-Bihar megyei településen 100 lakóházat, az ingatlanok 60%-át veszélyezteti a belvíz. Mikepércsen gondot okoz, hogy sok esetben csak több száz méter hosszú csöveken vagy szippantó autóval tudják a vizet elszállítani. A gyors levezetés érdekében a régi csatornarendszert is kimélyítették. Ennek ellenére szombat óta alig csökkent az elárasztott utcák száma.
Egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy alul maradunk, ugyanis ahogy eredményt érünk el valahol, jön egy kis eső, és abban a pillanatban ugyanott tart ismét a település, ahol a védekezés megkezdésekor tartott.
Közben Hajdú-Hatházon normalizálódott a helyzet, és kedd este óta már csak elsőfokú belvízvédelmi készültség van érvényben. A városban a fertőtlenítést csak akkor tudják elkezdeni, ha valamennyire felszárad a talaj.
Már nem csak a házakat, hanem a temetőket is veszélyezteti a belvíz Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Több településen betiltották a temetéseket a magas talajvíz miatt. Akik mégis ragaszkodnak a hagyományos gyászszertartáshoz, azoknak egy másik városban kell eltemetniük hozzátartozójukat.
Több településen már egyáltalán nem, vagy csak részlegesen lehet koporsós temetést tartani. Jászladányon, Jászdózsán, Karcagon, Kunhegyesen, Törökszent Miklóson, Mezőtúron már csak hamvasztást vállalnak. A jászság legnagyobb részén pedig csak bizonyos parcellákon engedélyezik a hagyományos gyászszertartást. Törökszent Miklós már tavaly nyár óta küzd a magas talajvízzel. Náluk azóta nem lehet földbe temetni.
A talajvíz bizonyos területeinket már teljesen elöntötte, úgyhogy a 160 centis kormány rendeletnek sem tudunk megfelelni, amely még rátemetést engedélyezne, hiszen a itt lévő régi temetői kutakból a talajvíz visszafelé folyik jelenleg is.
A temetőket az ANTS szakemberei járják. Ők döntik el a temetkezési jogszabály alapján, melyik sírkert alkalmas és melyik nem a koporsós temetésekre.
A talajszinttől 2,5 méternél, hogyha magasabbra emelkedik a talajvízszint, akkor a koporsós temetést, a hagyományos koporsós temetést szüneteltetni kell.
A Törökszent Miklósi temetőben már eddig is több tízmilliós kárt okozott a magas talajvíz, nem beszélve az erkölcsi veszteségről. Éves szinten csak a városban 150 ember családját érinti ez a probléma, a megyében pedig még ennél is jóval többet.
Sok fejlesztéssel sok munkahelyet teremteni, ez a cél, mondta a miniszterelnök programismertető körútjának első budaörsi állomásán. Gyurcsány Ferenc ellátogatott az önkormányzati építésű, de orvosok által fenntartott egészségügyi központba. A kormányfő szerint ez az a hely, ahol nem hiányt halmoznak fel, hanem fejlesztenek, és ugyanannyi TB támogatásból jobb minőségű szolgáltatást adnak. A budaörsi egészségügyi központban járóbetegellátás és egynapos sebészet is működik. A pedofíliával gyanúsított SZDSZ-es politikus 10-12 nappal ezelőtt családi okokra hivatkozva visszalépett a jelöltségtől, mondta a pártelnöke a Magyar Televízió reggeli műsorában. Kunce Gábor hozzátette, hogy a volt siófoki képviselőjelölt párttagságát tegnap felfüggesztették. Ha bizonyítást nyer a vád, kizárják a pártból. Kunce Gábor közölte, hogy a pedofíliát a legaljasabb bűncselekménynek tartja. Az oktatási infrastruktúra fejlesztésén múlik a magyar oktatás színvonalának emelése, jelentette ki az MSZP elnöke. Hiller István azt mondta, hogy az MSZP az Új Magyarország programban 1000 általános iskolát újítana fel a következő években, és 300-at átépítene. A hátrányos helyzetű kistérségekben dolgozó pedagógusokat pedig pótlékkal jutalmaznák. Hozzátette, a felsőoktatásban a természettudományos, a műszaki, az informatikai és a nyelvtanári képzésekben terveznek kiemelt programokat. A Fidesz benyújtotta az országgyűlésnek az Otthonteremtés Plusz elnevezésű indítványát. Szijjártó Péter elmondta, a javaslat szerint a szociális célú lakásépítések és lakásfelújítások áfáját 20-ról 5%-ra csökkentenék. A párt szóvivője hozzátette, úgy látják, hogy a szocialista kormány szétverte a lakástámogatások rendszerét, és 2005-ben már 90 ezerrel kevesebb államilag támogatott lakáshitelt tudnak igénybe venni Magyarországon. Újabb adatlopási ügy. Az MDFS Csapódi Miklós azt állítja, hogy a Fidesz törvénytelenül jutott a Budapest 15. választókerületében élő MDF tagok címeihez. A politikus szerint ezt bizonyítja az a két levél, amelyet egy borítékban postán kapott. Az egyikben a fideszes jelölt arra buzdítja az MDF tagokat, hogy ne a Demokrata Fórum jelöltjét támogassák, mert akkor nem a jobb oldal nyer a választásokon. A másik levélben az MDF korábbi kerületi elnöke, most a Nemzeti Fórum szervezője küldött hasonló tartalmú üzenetet. Csapódi Miklós az adatvédelmi biztoshoz és az illetékes választási bizottsághoz fordul jogorvoslatért, de nem zárta ki, hogy feljelentést tesz a rendőrségen. Az ügyészségi határozat ellenére még mindig bontják a Hild házat. A fővárosi Király utcai ingatlan lebontása ellen civil szervezetek tiltakoznak. Korábban Bozóki András kulturális miniszter is kérte a kerületi polgármestert, hogy fejezzék be a Hild József által 1844-ben tervezett épület bontását, de tovább dolgoztak. A fővárosi ügyészség tegnap délután hozta meg kötelező jellegű döntését. A híradó úgy tudja, hogy reggel mégis folytatták a bontást. Ma van a bűncselekmények áldozatainak napja. Ebből az alkalomból jogi és igazságosság, jogegyenlőség címmel tematikus hét indul a Magyar Televízióban. Több műsorban is foglalkozunk azzal, hogyan lehet segíteni a bűncselekmények áldozatainak és hozzátartozóinak. Magyarországon évente 230 ezeren válnak áldozattá, közvetlen környezetükkel együtt azonban akár 500 000 ember életét is megkeseríthetik a bűncselekmények. Itthon január óta működik az áldozatsegítő szolgálat, amely anyagi és jogi segítséget nyújt a rászorulóknak. Két tizenéves gyanúsít a rendőrség a múlt heti keleti pályaudvari bombafenyegetésekkel. A 15 és a 16 éves fiú ellen eljárás indult. Mindketten egy mobiltelefonról hívták a 112-es segélyhívószámot. A Dunaújváros és a Tápiószecsői fiúk szabadlábon védekezhetnek. A rendőrség költségeit az elkövetők családjának kell kifizetni. A fenyegetés 16 vonatot és 5000 utast érintett. Valószínűleg a MÁV is kiszámlázza a gyanúsítottaknak a csaknem 1 millió 250 ezer forintos plusz kiadását. Az utasok esetleges kárigényeire is számíthatnak az elkövetők. Még mindig nem tudtak elindulni a sűrű köd miatt a hegyi mentők, azért a 4 magyar ballangászért, akiknek tegnap meghalt 2 társuk a lavina miatt. A 10 fős csoport Észak-Olaszországban a Julia Alpokban barlangászott. 3 hamarabb hazaindultak, őket elsodorta egy lavina. Egyikük túlélte a balesetet. Közben tegnap újabb 3 barlangász indult útnak, akik várhatóan ma érkeznek haza Magyarországra. A barlangban még összesen 4 maradtak, ők semmiről sem tudnak. Eredetileg azt tervezték, hogy csak a hétvégén indulnak haza, de a hegyi mentők értük mentek a lavina veszély miatt.
Az az időtől függ, hogy mikor nyílik ki egy fél órára, egy 10 percre, hogy látható legyen, mert a helikopter nem tud vakon repülni, akkor fogunk tudni lemenni a barlangba, kiépítjük a telefonvezetéket, és kész, megvárjuk őket este a bivak helyen, a barlangban, bent a bivak helyen, mert biztos, hogy ők a barlangban szanaszét vannak.
A szerb sajtó szerint elfogták, Hágába viszont nem érkezett meg Ratko Mladic. Egy holland városban működő nemzetközi törvényszék főügyésze azt is kétségbe vonta, hogy indult-e akció a délszláv háborús bűnökért körözött Mladic kézre kerítésére. Az elfogás hírét hivatalosan cáfolták Belgrádban is. Európai integrációs céljai miatt Szerbiának komoly érdeke, hogy mielőbb előkerüljön Mladic.
Néhány szerbiai újságban már arról szólnak a hírek, hogy elfogták a 90-es évek délszláv háborúinak egyik szerb parancsnokát, az 1995 óta keresett Ratko Mladicot. A napilapok úgy tudják, hogy a hatóságok tárgyalnak vele, és a tábornok hamarosan a hágai nemzetközi törvényszék börtönébe kerül. A vádak között szerepel népirtás, emberiség elleni bűntény és a háborús jogok megsértése. Mladic részt vett Szarajevó ostromában, amelyben 10 000-en haltak meg, és köze volt a szrebrenicai népirtáshoz is. Úgy tűnik, a szerb kormány most valóban elszánta magát a szerb esetleg boszniai területen bujkáló tábornok felkutatására. Leginkább azért, mert nem csak Szerbia euróatlanti integrációja függ ettől, de szerb szempontból Koszovó jövőjének rendezését is kedvezően befolyásolhatja, ha a hágai bíróság elé kerül. Amennyiben Mladic néhány napon belül nem adja fel magát önként, megindulhat a szerb belügyesek kommandós akciója.
Mahmoud Abbas palesztin elnök felkérte a Hamas miniszterelnök jelöltjét, Ismail Haniyét az új palesztin kormány megalakítására. Az elnök ugyanakkor levélben szólította fel a radikális szervezetet arra, hogy ismerje el a korábban megkötött izraeli-palesztin megállapodásokat. A Hamas vezetősége azt ígérte, hogy megfontolja a kérést. Közben már arról is egyeztetnek, hogy az eddig hatalmon lévő Fatah is legyen a kormánykoalíció tagja.
A Hamas először indult parlamenti választáson és elsöprő többséggel meg is nyerte a január végi voksolást. Az új törvényhozás szombaton tartotta alakuló ülését élő videó kapcsolattal. Izrael ugyanis nem engedélyezi a gázai képviselőknek, hogy belépjenek Cisjordániába. Ramallah és Gáza városa között nincsen szabad átjárás, ezért párhuzamosan mindkét helyen működik parlament.
Nemrég kezdték el újjáépíteni a palesztin törvényhozás gázai épületét, még a Fatah tervei alapján. Akkor még senki sem sejtette, hogy mire a munkálatok befejeződnek, már a Hamas képviselői foglalják el a legtöbb széket.
Hogy a Hamas mit akar, illetve mit tud kezdeni parlamenti többségével, az kiderül a következő 5 hét alatt. Ennyi időn belül kell megalakítani az új kormányt és elfogadtatni a törvényhozással. A Hamas vezetés a napokban ismét kijelentette, hogy kész koalícióra lépni a Fatahhal. Egyrészt azért, mert a palesztin politikát évtizedek óta irányító párt még mindig jelentős befolyással bír, másrészt a Hamasnak nincsen semmilyen kormányzási tapasztalata. A koalíciós kormányzás támogatja a Hamas legendás alapítóatyának, a 2 éve meggyilkolt Yasin Sheikhnek a fia is. Szerinte a kormányban minden pártnak részt kellene vennie, mert csak így érvényesülhet a nép akarata. Az Al-Aqsa mártírjainak brigádjai, a Fatah fegyveres szárnya azonban ellenzi a koalíciót.
Elutasítjuk a részvételt a Hamas vezette kormányban. A Fatahnak most ellenzéki szerepet kell vállalnia először a palesztinok történetében.
Pedig a nyugati országok könnyebben elfogadnák az új kormányt, ha a Fatah részt venne benne. Izrael és az Egyesült Államok a pénzügyi támogatások megvonásával próbálják elszigetelni a kormányt. Arra számítva, hogy a romló életszínvonal miatt a palesztinok új választásokat követelnek majd. Az Európai Unió egyelőre folytatja a segélyek folyósítását, és a kormányprogram ismeretében dönt a további támogatásokról.
Tüntetések kezdődtek az iraki Szamarrában az egyik síita szenthely felrobbantása miatt. A bagdadi kormányfő 3 napos gyászt rendelt el. Az ismeretlen támadók célpontja 2 imám szentélye volt. A detonációk miatt részben beomlott a mecset kupolája. Az iraki és az amerikai katonák lezárták a szentély körzetét, a síiták egyik fontos zarándokhelyét, és átkutatják a környező épületeket. Az Egyesült Államoknak egyre inkább az alternatív energiaforrások felé kell fordulniuk a hagyományos kőolaj felhasználása mellett. Ennek érdekében az amerikai elnök 2 napos körútra indult. A Nemzeti Megújuló Energia Laboratóriumnak pedig 5 millió dolláros gyors segélyt utalt át a minisztérium.
Bush elnök múlt hónapban megtartott évértékelő beszédében energetikai stratégiaváltást jelentett be.
felszólította az Egyesült Államokat, hogy használjanak kevesebb Közel-Keletről származó olajat, és fejleszték a szél- és napenergia, valamint a biomassa felhasználását. Ezt támogatja az elnök kétnapos körútja Wisconsin, Michigan és Colorado államban. George Bush azt javasolja, hogy dollármilliókkal többet költsenek a megújuló energia felhasználására. Demokrata jogalkotók és környezetvédők viszont megkérdőjelezték a kormány elkötelezettségét, mert eközben a Nemzeti Megújuló Energia Laboratóriumban munkahelyek szűntek meg. Hogy a kolorádói labor folytatni tudja kutatómunkáját, az energetikai minisztérium 5 millió dollárt utalt át. Így a költségvetési megszorítások miatt leépített emberek visszakaphatják munkahelyüket.
A kérdés az, hogy a jó szándék találkozik-e a pénzügyi lehetőségekkel. Azt üzenem az itt dolgozóknak, hogy fontosnak tartjuk munkájukat. Elvárjuk, hogy folytassák ezt, és ebben segíteni is akarjuk őket.
Bush elnök a 2007-es költségvetésre 78%-kal többet irányoz elő a napenergia, 65%-kal többet a biomassa, és 42%-kal többet a hidrogén kutatásokra.
Több mint 50 idős ember jelentkezett a Földért életjáradékot programra Tolna megyében. Ezúttal a 60 év felettiek ajánlhatják fel földjeiket az államnak. Cserébe havonta kapnak pénzt a terület méretétől függően.
Fáncsi Géza idén lett 60 éves, 6 hektár földje van. Művelni nem tudja, ráadásul a nyugdíját is kevesli, ezért hozta be a papírokat a földhivatalba. Úgy döntött, eladja a földjét az államnak.
Tehát ahhoz, hogy én a további a rendszeres jövedelemhez jussak, kocsi használat céljából egyéb, ahhoz feltétlenül egy egyéb jövedelemre volna szükségem, amit ugyanúgy, mint a nyugdíjat rendszeresen kapok.
Rajta kívül eddig még 58-an választották földjük helyett az életjáradékot. A földnek legalább egy, legfeljebb 20 hektárosnak kell lennie külterülete. A többi érintett ez év április 8-áig adhatja le a papírokat a megyei földhivatalban.
Ezen kívül 65 érték mellett még szükség az, hogy az ingatlan nyilvántartásba legalább már 3 éve be legyen jegyezve a tulajdonjoga.
Páncsi Géza egy bonyolult számítás eredményeként 60 ezer forintot kap havonta élete végéig. Ennyit ér a 6 hektárja.
A kemoterápia visszaállítását kérik a siófoki betegek. Egy tavaly évvégi rendelet miatt a kezeléseket Kaposváron végzik. A betegek főleg arra panaszkodnak, hogy a kemoterápia után rosszul vannak, és így kell órákat zögykölődniük buszon vagy vonaton.
Túrós Istvánét 8 évvel ezelőtt támadta meg a kór. A fejében és a mellében találtak daganatot. Évekig járt kemoterápiára. Először Budapesten, majd Siófokon kezelték. Ő levelet is írt a szaktárcához, hogy állítsák vissza a kemoterápiás kezelést Siófokra.
Tisztában van vele az az ember, aki még nem volt ebbe, hogy milyen torturával jár egy kemoterápiás kezelés, hogy hánynak, hogy hasmenésük van, hogy rosszul vannak, hogy megkopaszodnak, közben hullik a hajuk. És ezt tömegbe kell csinálni.
Buszon, vonaton úgy, hogy 4-8 órát utaznak a betegek, ez megalázó, mondja Túrósné. Mindemellett az orvosok is tiltakoznak a rendelet ellen. Szerintük ez szakmai visszalépést jelent.
Ha az ember gyakorlatban nem végez kezeléseket, akkor előbb-utóbb azért a hátsó vírusokba el szoktak tűnni ezek a dolgok, amit egyébként minden nap csináltunk. Meg hát azért egy tényleges, aktív mindennapok után ez a csak gondozás az azért mindenképpen szakmailag visszaesést jelent.
Siófokon évente 200-250 daganatos beteget kezeltek. Most nekik Kaposvárra kell utazniuk. Ám a szakemberek attól tartanak, hogy a hosszadalmas, fárasztó utazás miatt sokan inkább el sem mennek a terápiára.
Rendőrkézen a fatolvajok. Egy háromtagú banda már hosszabb ideje garázdálkodott a Vas megyei Hosszú Pereszteg és Szajk környékén. Az erdőkárosítókat a körzeti megbízott segítségével sikerült elfogni.
Február 12-én vasárnap riasztották a Hosszú Peresztegi körzeti megbízottat a helyiek, hogy ismét fatolvajok garázdálkodnak az erdőben, két kis teherautóba rakják a kivágott fákat. A törzszászlós azonnal a bűnözők nyomába eredt, ekkor már a sárvári rendőrök is segítettek az üldözésben.
Végül is az egyiket sikerült elfogni még Vas megye határán belül, A másik gépkocsit pedig csak nem Zalaegerszegig üldözték. Mind a gépkocsi ölfával volt teleragva, és a kárérték itt is mindegy 5000 forint volt. Az elfogott személyek, három fő volt egyébként, valamennyien büntetett előjártják, és mindegy 4,5 millió forint értékben loptak ilyen módszerrel fát a Vas megyei erdészet területéről.
A rátermett körzeti megbízottat a szombathelyi erdészeti RT jutalomban részesítette. Az elszaporodott falopások visszaszorítása érdekében hetente több alkalommal együtt járőröznek a sárvári rendőrök az erdészekkel.
Uniós és kulturális hírek következnek. Nézzünk egy-egy témát röviden. Fókuszban Weybridge, a brit állatorvosi laboratóriumban végzik a madárinfluenza végső azonosítását. Ismét terítéken Ciprus egyesítése, most a ciprusi görög elnök javasolja a nemzetközi tárgyalások felújítását. Újabb roma festőmunkája a Nemzeti Galériában. Szent András István indiai utazás című képét fogadták be. Számos uniós tagállam figyelme szegeződik az angliai Weybridge mellett működő állatorvosi járványtani kutató laboratóriumra. Az 1917 óta működő intézményben azonosítják az emberre is veszélyes H5N1-es madárinfluenza vírust az európai országokból érkező minták alapján. Két évtizede a kergemarhakort is itt kutatták.
Az unió területén elhullott szárnyasok tetemeiből elkülönített madárinfluenza kórokozókat a Weybridge-i központba küldik. Az Európai Unió által elismert laboratóriumban zajlik a minták végső hitelesítése. Eldöntik azt, hogy az emberre is veszélyes H5N1 vírusról van-e szó. A Weybridge-i laboratóriumot 112 éve alapították. A hivatalosan állatorvosi laboratóriumi szolgálatnak nevezett intézmény létrehozására a brit mezőgazdasági, halászati és élelmezési minisztérium adott megbízást 1894-ben. A szolgálat 1917-ben nyitotta meg a központi állatorvosi laboratóriumát a dél-kelet-angliai Weybridge városka közelében. Utóbb maga a laboratórium is egyszerűen csak Weybridge néven vált világszerte ismerté. 1922-ben létrejött Anglia és Wales területén az állatorvosi vizsgálatok központjainak hálózata. Ez azóta is jelentős mértékben hozzájárul az állatbetegségek megfigyeléséhez. A figyelőhálózat által felismert eseteket Weybridge-ben, a központi állatorvosi laboratóriumban vizsgálják ki, és a későbbi kutatásokat is itt végzik el. Ma is számos fertőző és nem fertőző betegséggel kapcsolatban folytatnak kutatásokat Weybridge-ben. A madárinfluenza előtt a közönségesen csak kergemarhakorként ismert szivacsos agysorvadás, a BSE-kór adta a legtöbb munkát a labor dolgozóinak. A BSE 1986-os felfedezése óta zajlik ott az a kutatóprogram, amely a betegség klinikai jeleit, diagnosztizálásának módszereit, kórtanát, kórfejlődését, járványtanát és a kórokozó háziállatok között való terjedésének jellemzőit vizsgálja.
A ciprusi görög elnök a héten találkozik Kofi Annan ENSZ főtitkárral, hogy a Szigetország kettéosztottságának megszüntetéséről tárgyaljanak. A világszervezet évek óta közvetít a felek között. Az egyesítés Törökország érdeke is, mert a ciprusi görög kormány megakadályozhatja az ország uniós csatlakozását. A ciprusi görögök két éve népszavazáson utasították el az ENSZ rendezési tervét. Az Európai Unió osztrák elnöksége a török külügyminisztert kérte fel, hogy közvetítsen a Mohamed karikatúrák miatt kirobbant botrányban az unió és a muszlim országok között. Abdullah Gült meghívták a március 11-i uniós külügyminiszteri tanácskozásra Salzburgba. Ennek fő témája a gúnyrajzok miatti válság rendezése. Törökország nem először közvetít a muszlim világ és az Európai Unió között. Ankarába hamarosan fogadják a palesztin választásokon győztes Hamaszt. Az unió nem tárgyal közvetlenül a mozgalommal, mert terrorista szervezetnek tartja. Most kulturális hírekkel folytatjuk. Újabb roma festőművész alkotása került a Nemzeti Galéria gyűjteményébe. Szent András István indiai utazás című munkáját Bozóki András ajándékozta az intézménynek a novemberi Befogadó Európa című konferencián.
Szent Andrási István 1957 nyarán született Budapesten. Állami gondozottként nőtt fel. Sokáig verseket írt, festeni csak véletlenül kezdett. Ma a már jó néhány díjat elnyert művész munkáit zaklatott, drámai hangvételű kompozíciók jellemzik. Olajképein a cigányság ősi, balladisztikus hagyományai és alakjai elevenednek meg.
Nálunk a műtárgyak nyilvántartása az a szerző szerint történik, és az ajándékozó, a donátor szerint történik. Semmilyen más jellegű dolog nem számít a nyilvántartásba, ugyanakkor más összefüggésben nagyon fontos dolog az, hogy a Szent András István festőművész úr egy roma származású festő, mert ez más összefüggésben nagyon fontos tényeket tud dokumentálni. De nekünk nem ezért fontos, nekünk azért fontos, mert jó a kép.
Az Indiai utazás című festményen egy nép keresi gyökereit. Az elefánt mellett szembetűnő a magyarországi cigányság jelképe, a ló, de legalább ennyire hangsúlyos a bohóc jelenléte. A festő szerint a bohócok okosak és nélkülözhetetlenek, hiszen nem csak önmagukon tudnak nevetni, hanem az egész emberiséget képesek szembesíteni.
Ezt tudta egy-két nagy raj, például Chaplin, és sorolhatnék még egy-két hatalmas nagy klont, ugye bohóc embert, aki történelmi időszakokat nevetetett meg akkor, amikor gázkamrák épültek fel. És az emberi ostobaság, az emberi gyűlölködéstől kezdve, ezek nagyon rajmanosok, nagyon ritka dolgok, útmutatók, mindig nem véletlenül ő vezeti ezt a csapatot. Csak egyetlen egy nagy hibát ne tévesszünk el, hogy a hülyékkel összetévesszük őket.
Szent Andrási István Péli Tamástól tanult festeni. Ő mutatta meg számára a cigány kultúrát és saját cigány identitását is. A mester igaz barátja is volt.
Csárdás királynő rendhagyó módon. A győri Vaskakas Báb Színházban bemutatták a felnőtteknek szóló báb operettet. Kálmán Imre darabját őszig játssza a társulat.
A Csárdás királynőt ezúttal egy bolgár művészházas pár rendezte Győrben. Választásuk azért esett éppen erre a darabra, mert talán ez a világ legnépszerűbb operettje.
A mostani darabbal egy tipikus operett paródiát szerettünk volna színre vinni. A célunk az volt, hogy a bábok segítségével humorosan ábrázoljuk az operettek túlcukrozott, gicses világát, ugyanakkor felidézzük Kálmán Imre fantasztikus muzsikáját és azt a hatást, amelyet ezek a dallamok a mai napig gyakorolnak a közönségre.
Úgy halad az előadás, hogy az elején sokkal erősebb a humor és az irónia, és egyre inkább egy ilyen szeretnivaló, kedvességgel ábrázolt, szerencsétlen, sorsú, egymásra találó szerelmesek és az ő nehézségeik. Tehát azt gondolom, hogy ezen sírni és nevetni is nagyon lehet.
Volt ez is, és az is a Csárdás királynő keresztmetszetét adó, majd egy órás előadásban. A végső finálé után a premier közönsége lelkesen ünnepelt és énekelt együtt a művészekkel.
Most a híradó kiemelt témái jönnek még egyszer röviden az időjárás jelentés előtt. Újabb lakókat kellett kitelepíteni a belvíz miatt. Már 140 ezer hektár van víz alatt. Mladic rejtély. A szerb hatóságok szerint elfogták, de Hágában nem érkezett meg a háborús bűnökkel vádolt tábornok. Politika vagy terrorizmus? A kormányalakításra felkért Hamász koalíciót kötne a Fatah-hal. Több mint 50-en jelentkeztek a Földért életjáradékot programra Tolna megyében. 60 év felettiek adhatják el területeiket. Nézzük röviden, milyen időre számíthatunk. Erősen felhős lesz az ég, többfelé várható eső. A hőmérséklet kora délután 5 és 10, késő este 0 és plusz 5 fok között alakul. Most sporthírek következnek, majd körzeti híradó és Kárpáti krónika. Híradó legközelebb délután 4-kor lesz. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!
Téli olimpia a Magyar Televízió képernyőjén. Ma délután 14 órától a sífutással kezdjük a közvetítést az M1-en. Majd az M2-n 16 órától a snowboardosok és az alpesi sí női szlalomversenyét láthatják. 17 óra 45 perckor a szlalomverseny közvetítése az M1-en folytatódik, ahol a napi összefoglalóval is jelentkezünk. 20 órától és 22 óra 45 perctől a Jégkorong negyed döntőké a főszerep a Magyar Televízió műsorán.
Menjünk el vásárolni? Már vagy 1000 éve nem volt.
Mindketten zérón vagyunk.
Ha? Micsodán?
Zéró, leégve, szleng.
Ó, oh, Jézus, már szlengben beszélsz.
Mióta vagytok itt?
Másfél órája.
És a szacsrók?
Csak kirakatokat nézünk.
4 koktélruhát vett nekem 2 estét, és ha nem tévedek, 8 kötény.
Vett egy esküvői ruhát is, amit nem figyeltél.
Ne vidd túlzásba a vásárlás, nem kell ebből olyan nagy ügyet csinálni.
Miért ne vigyem túlzásba? Folyton ezt csinálom, legalábbis Isád szerint. Ő nem fogja vissza magát, van egy teljesen új élete neki. Ott van Penny Lillott, ott van Dugó, ott van a bajusz.
Szívek szállodája az M1-en.
Ha valaki tudja, hogy bánjon veled, azért kiteszed a szívedet is.
Két barát, két külön élet.
Mit gondolsz, illik hozzám?
Na, nehogy illik. Az egyik mindent tud a másikról, a másik hiába szeretne közelebb kerülni lakótársához.
Mi az, lógsz valakinek?
Nem lógok sem.
Hát akkor?
Abba hagynád a faggatózást.
Mert vannak titkok, amelyeknek sosem szabad kiderülniük.
Most hova rohansz?
Két barát. Vasárnap az M1 késő esti műsorán.
Megérkezett az első 4 összetevős gépi mosogatószer tabletta, az új Calgonic Powerball 4:1. Mosogatószer, só és öblítő funkció egyetlen tablettában az új üvegkorrózió elleni védelemmel, hogy poharai minél hosszabb ideig őrizhessék meg szépségüket és csillogásukat. Új Calgonic 4:1. Tökéletes tisztaság, káprázatos ragyogás. Calgonic 4:1. 10 power funkcióval, melyek nélkül nem lehet tökéletes a mosogatás. Calgonic 4:1. 10 power funkcióval a ragyogó eredményért.
A Hír Györök járadék bemutatja a 65 év feletti budapesti vagy Pest megyei ingatlanán rendelkező nyugdíjasoknak.
Hűha! De szép! És még ezeket is befizette?
Mióta Hildes vagyok, ez természetes.
Hogy jusson mindig, amire kell. Saját otthonában, boldogságban, biztonságban. 887-56-00.
Több mint testőr.
Az ötös lottó eheti főnyereménye 1 milliárd forint, a hatos lottó főnyereménye 750 millió forint.
Mennyi?
1 milliárd forint és 750 millió forint.
Bármikor bejöhet.
Jó napot kívánok! Tegnap a műkorcsolyázó nők is bemutatkoztak a torinói téli olimpián. Természetesen Sebestyén Júlia és Pavuk Viktória is jégre lépett a rövid programban.
Sasha Cohen vezet a nők rövid programja után. Az amerikai tökéletes gyakorlatot mutatott be, és csupán 300-addal előzi meg a nála jóval esélyesebbnek tartott orosz Irina Sluckaját, aki idén már sporttörténelmet írt azzal, hogy 7-szeres Európa-bajnok lett. Sebestyén Júlia elesett a Lucban, így jelenleg a 16., de megfogadta, tovább harcol, és a kürben bebizonyítja, igenis meg tudja csinálni ezt az ugrást is. Pavuk Viktória a program összetevőkre kapott alacsony pontokat, így ő a 19. helyről várja a folytatást.
Férfi jégkorongban az orosz-amerikai csúcs találkozott, az amerikaiak nyerték 5-4-re, a csoport első szlovákok pedig Svédországgal mérkőztek.
A szlovák válogatott nyerte a B csoport küzdelmeit a férfi jégkorong tornán. A szlovákok 3-0-ra nyertek utolsó mérkőzésükön a svédek ellen, Bondra, Hossa és Suhi góljával. Végül is a svédeknek alig volt közük a találkozóhoz. A szlovákok magabiztosak voltak és jobban akarták a győzelmet.
A negyeddöntő párosítását Svájc, Svédország, Finnország, Egyesült Államok, Oroszország, Kanada és Szlovákia, Csehország. Utóbbi két összecsapást teljes egészében láthatják ma itt a Magyar Televízióban. A hazai férfi jégkorong bajnokságban már az elődöntő második mérkőzésénél járnak a csapatok. A címvédő Alba Bolán Fevitának idegenben sem jelentett gondot a Fradi legyőzése.
Nem sikerült a visszavágás a Ferencvárosnak a Volán ellen a bajnoki elődöntőben. A zöldfehérmezben játszó hazaiak 1-1-ig még tartották a lépést a fehérváriakkal, a második harmadban viszont 4-1-re elhúzott az Alba, miközben a Fradi 3-2-s emberelőnyt is elszórakozott. Ez meg is bosszulta magát, ugyanis az utolsó felvonásban Simon második találatával 5-2-re nyert a Volán, és így összesítésben 2-0-ra vezet a három nyert mérkőzésig tartó párharcban. A folytatás Fehérvárott.
A másik elődöntőben Dac Újpest 2-0, itt a három győzelemig tartó párharc állása 1-1. Olimpiai közvetítés sorozatunkat ma 14 órakor kezdjük az M1-en, ebben sífutást láthatnak a női és a férfi sprintet, utóbbi selejtezőjében Tágserel Zoltán a 44. helyen végzett és nem jutott tovább, 3-4-6-tól éjjel fél 2-ig pedig alpesi sí és férfi jégkorong negyeddöntők az M1-en. További kellemes napot és jó tévézést kívánok, viszontlátásra!
Hello, Moto.
Bombariadó a Józsefvárosi önkormányzatban, az épületet tűzszerészek vizsgálják át. Lassú ügyintézés, sok önkormányzat a mai napig sem iratta át az utcanépváltozásokat a földhivatalban. Szálló nővéreknek 10 dolgozó kaphat elhelyezést a Szent Imre kórházban. A budapesti körzeti híradót látják. Jó napot kívánok! Bombarobbantással fenyegedőzött egy betelefonáló a Józsefvárosi önkormányzatban. Az épületet a délelőtti órákban kiürítették, a hivatal előtti útszakaszt pedig átmenetileg lezárták a forgalom elől. A tűzszerészek azonban eddig még nem találtak robbanó szerkezetet. Az önkormányzat gyanúja szerint a betelefonáló feltehetőleg egy feldühödött ügyfél lehetett. A rendőrség azonban az elkövető kilétéről még nem tud semmit. Budapesten egyébként az elmúlt egy hónapban többször is előfordult fenyegetőzés, több piacot és a keleti pályaudvart is ki kellett ürítenie a hatóságoknak. A pályaudvar felrobbantásával fenyegetőző két gyereket már tegnap elfogták. A rendőrségi statisztikák szerint a betelefonálók több mint 70%-át sikerül azonosítani. Bár az utcanév táblákat másfél évtizede lecserélték, a földhivatalban a mai napig sok esetben az 1990 előtti néven tartják nyilván a tereket és utcákat. A földhivatal úgy véli, nem ők követnek el mulasztást, ugyanis az önkormányzatok feladata lenne a névmódosításokról értesítést küldeni.
Tudták? Önök most a november 7-e teret látják. Legalábbis a hivatalos papírok szerint még mindig ez a neve. Ez itt pedig a Lenin körút. A földhivatal ugyanis még nem iktatta be az új neveket. Nem volt rá módja. Ezen a 8. kerületi utcanévtáblán pedig azt olvashatják a járókelők, Kálvária tér. Nem volt ez mindig így. 1990 előtt ugyanis Kulich Gyula nevét viselte a terület. A földhivatal azonban mind a mai napig erre a névre állítja ki a tulajdoni lapokat. A 10-es számú épületben például egy vállalkozás új lakásokat épített. Az építési és a lakhatási engedélyt Kálvária térre állították ki a hatóságok. A beköltözni kívánó lakók, akik kölcsönt szeretnének felvenni, a földhivataltól a tulajdoni lapot Kulich Gyula térre kiállítva kapják. Emiatt szükség van egy igazolásra, amely szerint a két név ugyanazt a területet takarja.
Illetékbe le kell rólni 2200 forintot, és igazán nem is ez a 2200 forint, bár azért nehezményezem, amit nekik 15-16 évvel ezelőtt át kellett volna vezettetniük, hogy miért én fizessek érte, illetve miért a mi cégünk fizessen érte, és gyanítom, hogy nem egyedülálló ez az egész dolog.
A földhivatal vezetője a hatályos jogszabályokra hivatkozott. Ez szerint ők nem követtek el mulasztást.
kérelemre indul az ingatlan nyilvántartási eljárás. Másrészt pedig, amit viszonylag kevesen tudnak, hogy a ingatlan nyilvántartás helyrajzi szám alapján és nem utcanév alapján működik. Innentől kezdve, ugye amikor változott annak idején Kulik Gyuláról Kálváriára ez az utcanév vagy térnév, akkor az önkormányzatnak ezt úgy kellett volna hozzánk bejelenteni, hogy megadja azokat a helyrajzi számokat, ahol az utcanév változott.
A hivatal vezető szerint, amíg ez nem történik meg, addig a földhivatal nem tudja átvezetni az utcanevek megváltozását. Ez azonban nem vigasztalja azokat a lakókat, akik a régi névre kiállított tulajdoni lap miatt csak jóval nagyobb utánjárással intézhetik hivatalos ügyeiket. Kőszegi Gábor elmondta azt is, hogy az önkormányzatok többsége sok esetben nem veszi a fáradtságot ahhoz, hogy egyáltalán bejelentse a változásokat.
Bár nincs vészhelyzet, komoly károkat okozhat Pest megyében is a belvíz. A felgyülemlett hó és jég miatt a vízelvezető ákok sok helyen nem tudták elvezetni a csapadékot. Jelenleg Nagykáta környékén nagyobb a belvízveszély, Dél-Pest megyében elsőfokú készültség van. Az északi régióban egyelőre nincsenek jelentősebb problémák. Szakemberek szerint erre csak nagyobb esőzés vagy gyors olvadás esetén kell felkészülni. Jogilag kifogásolható döntéssel zárult az Érdés térsége víziművek Kft. Értékesítésére kiírt pályázat, állítja a Fővárosi Vízművek. A budapesti cég a pécsi vízművel közösen nyújtott be pályázatot, amelyet a második fordulóban érvénytelenítettek. Harangi Csaba vezérigazgató elmondta, emiatt jogi lépéseket terveznek.
A konzorcium 1,7 milliárd forintos vételárat ajánlott az Érdés térsége víziművek Kft. 26%-os üzletrészéért és a Kft. 25 éves üzemeltetéséért. Továbbá vállalták, hogy a kiírók ebből szabadon elkölthetnek 450 millió forintot. A tervek szerint a szolgáltatás árát csak az inflációval azonos mértékben emelték volna. A beruházásokra 10 milliárd forintot szánt a társaság. Hogy mindez miért nem volt elég, senki nem tudja.
Nem kellően derült ki a számunkra megküldött értékelésből, hogy miért is zártak ki minket. Az, ami az esetleges szóbeszédekben benne van, mint kizárás indoka, szerintünk ez nem áll fent, és ezért fordulunk jogorvoslatért.
A társaság tegnap már eljutatta beadványát a közbeszerzési tanácshoz, a Pest megyei bírósághoz pedig a héten fordulnak. A Fővárosi Vízművek és a Pécsi Vízmű közös pályázatát az érintett települések közül Sóskút sem támogatta.
Ez jóval több költséget jelenten a lakosságnak. Lehet, hogy az önkormányzat számára azzal, hogy ők kicsivel nagyobb vételárat adtak be, az önkormányzat részére jó lenne, lehetne költhető pénz. De azt hiszem, hogy 25 évig a lakossággal bőven ki lenne ez fizetve.
A település első embere hozzátette, ez az ajánlat nem jó a településeknek. Az Érdi Kft. Vezetése a nyertes konzorciummal február 17-én aláírta a szerződést.
Határozatképtelenség miatt nem tudott dönteni egy Kft. Üzletrészének értékesítéséről a belvárosi önkormányzat. A rendkívüli ülésre ugyanis a jobboldali képviselők nem mentek el, mert szerintük előkészítetlen volt a javaslat. Steiner Pál szocialista polgármester és a cég többségi tulajdonosa ezt cáfolja. A kerületi vagyonkezelő az értékesítésből várható mintegy 2 millió eurót az elmaradt társasházi támogatások kifizetésére fordítaná. Átadták a Szent Imre Kórház új nővérszállóját. Az 5 apartmanból álló épületben 10 nővér lakhat kényelmes körülmények között. A beruházás 50 millió forintba került, amelyet a főváros fizetett.
A Szent Imre Kórház Budapest egyik vezető területi kórháza. Az intézmény látja el egész Dél-Budát és a környező településeket is. A főváros célja, hogy az intézményt regionális kórházzá fejlessze. Ennek első lépéseként 2003-ban 7,5 milliárd forintból átépítették az A-épületet. Most pedig az új nővérszállót adták át.
5 apartman található egyenként 31 négyzetméterrel, és egy-egy apartman 2 nővér elhelyezését biztosítja kulturált, szép körülmények között. Ez összességében azt jelenti, hogy 10 embernek a gondját tudtuk megoldani vele.
A beruházásra a fővárosi önkormányzat 50 millió forintot biztosított. Tavaly a Balcsi Zsilinszki és a Péterfi Sándor utcai kórházban adtak át nővérszállókat. Jelenleg pedig a Károly Sándor kórház területén zajlik egy 15 férőhelyes szálló kialakítása. Szolnoki Andra, főpolgármester helyettes szerint azért nagy dolog a szállók létesítése, mert kevés a nővér. A fővárosban ez lassan az ápolást gátolja. A városvezetés nővéreket szeretne vidékről, Erdélyből és a környező országokból Budapestre csábítani, de ez csak akkor lehetséges, ha a nővérszállókat biztosítanak a számukra. Budapesten a 9 fővárosi kórház jelenleg 14 nővérszállót üzemeltet. Ezek számát szeretné a fővárosi önkormányzat a jövőben tovább növelni.
Sikeresnek ítéli a testület tavalyi teljesítményét Pest megye rendőrfőkapitánya. Ignác István szerint a megyei rendőrök minden 100 bűncselekményből 43-at felderítettek. Tavaly egyébként ismét a vagyon elleni bűncselekmények vezették a rangsort. Több mint 4000
személy... A megye rendőrfőkapitánya szerint a lakosság, valamint az önkormányzatok kedvezően ítélik meg a rendőrök munkáját. Ignác István szerint ezt különböző felmérések támasztják alá. A megyében 4 éven nem emelkedett a bűncselekmények száma. Ez 2005-ben is 40 ezer ismertté vált bűncselekményt jelentett. Ezen felül minden emberölés és rablás elkövetőjét sikerült rendőrkézre keríteni. A testület csak úgy, mint tavaly, idén is 10 milliárd forint körüli összegből gazdálkodhat.
Én azt mondom, elfogadható közrendet és közbiztonságot kell produkálni, és ezt az elfogadható közrendet másoknak, a lakosságnak, az önkormányzatnak kell megmondani. Ilyen költségvetés mellett kapitányságvezető úrak és én is azt mondtam, hogy tudjuk vállalni az elkövetkező időszakban is ezeket a feladatokat.
A rendőrfőkapitány annak ismeretében állítja ezt, hogy a költségvetéshez sok helyütt az önkormányzatok járulnak hozzá. Segítségük nélkül meg sem tudnának mozdulni a járőrkocsik. Ráadásul a testület állandó rendőrhiánnyal küszködik. Kevéssé ismert tény, hogy a kis települések fizetik a rendőrautók üzemanyag költségét havi 2500 km erejéig.
Több mint 4000 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt tavaly a fővárosban, közülük 97 volt halálos kimenetelű, ez jóval több, mint 2004-ben. Csökkent viszont az ittasan okozott balesetek száma. Pest megyében 3500-an sérültek meg tavaly közúti balesetben, 3%-kal többen, mint 2004-ben. A halálos áldozatok száma 169 volt. A budapesti híradót látták. A főváros és Pest megye híreivel a szokásosnál korábban 17 óra 35 perckor várjuk Önöket legközelebb. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Blendamed Complete 7. Nem először ajánlom, mert így mosolyog, aki ezzel mosfogat, segítve megelőzni a fogszovasodást, a gyökérszovasodást, a lepedékképződést és az ingyulladást. Sőt, a fogkövet, az elszíneződéseket és a rossz leheletet is.
A Blendamed Complete 7 klinikai teszteken igazolta, hogy segít mind a 7 problémára megoldást nyújtani. Blendamed Complete 7. Mosoly és egészséges harapás. Holnap is.
Az ötös lottó eheti főnyereménye 1 milliárd forint, a hatos lottó főnyereménye 750 millió forint.
Mennyi?
1 milliárd forint és 750 millió forint.
Bármikor bejöhet.
Itt az új jár Orange and Lemongrass. Tegye próbára erejét, és élvezze a narancs és citromfű illatot. Az új jár Orange and Lemongrass rendkívüli tisztaságot biztosít. És kellemesen friss illatúvá varázsolja az egész konyhát. A járral jól jár.
Együtt sírtunk és együtt nevettünk. Ilyen volt a félszázadunk. Most szombaton a félszázadból például 1958. Benedek Tiborral, Latki Lászlóval, Horváth Tivadarral, Kivédi Ervinnel, Lórán Lenkével, Márkus Lászlóval, Rozsas Istvánnal és Schubert Évával. Hogy milyennek láttuk 1958-at? Megmutatjuk szombat délután.
A műsor támogatója a Teva Magyarország RT, a világ legnagyobb generikus gyógyszergyártó cégcsoportjának tagja. Teva, bízom benne!
Mi a hasonlóság az egysejtűek és az eperbéka, a házi légy és a kolibri között? Hogy szegről végről mindannyian az ember rokonai. Kövessük végig az élővilág kialakulásának és fejlődésének történetét egy gyönyörű és látványos angol természetfilm segítségével. Az Élet nyomában, vasárnap délutánonként az M1 műsorán.
Az anyanyelv nemzetközi napja alkalmából szerveztek konferenciát Újvidéken. Egy osztrák finom papíripari cég 50 milliárd forintból építene üzemet Révkomáromban. Egy hetes munkabeszüntetés után ismét sugároz a Sepsiszentgyörgyi Média 3 televízió. A Kárpát-medence híreit látják. Jó napot kívánok! Védelmi intézkedéseket rendeltek el Szlovákiában, Bős községben, ahol egy vadmadár tetemében kimutatták a madárinfluenza H5-ös vírusát. A 3 kilométeres védőzóna gyakorlatilag csak a Duna árterületét, illetve szigetes részét érinti, de a 10 kilométeres sugarú megfigyelési zónába 8 magyarországi település is beleesik. A Vajdasági Pedagógiai Intézet szervezésében az Anyanyelv Nemzetközi Napja alkalmából tartottak szakmai konferenciát Újvidéken. A vajdasági pedagógusok, nyelvészek és írók kiemelték, hogy az anyanyelvnek óriási jelentősége van a nemzeti önazonosság megőrzése szempontjából.
Az anyanyelv olyan hagyaték, amely meghatározza az embert. Ezzel a mottóval rendeztek tanácskozást Vajdaságban, ahol hivatalosan 5 kisebbségi nyelvet lehet használni, de a többségi szerb nyelv mellett mégis nehezen tudnak érvényesülni. A nyelv helyenként még a gyűlölet eszköze. Nincs kellő érdeklődés a kisebbségek nyelvén megjelenő irodalmi alkotások lefordítása iránt. A tanulók szókincse siralmas, a szerbről átültetett tankönyvek pedig nem felelnek meg a nyelvi követelményeknek.
Azok a vajdasági magyar gyerekek, akik nem tanulhatnak anyanyelvükön, bizony nagyon kevés esélyük van arra, hogy megtanulják a magyar irodalmi nyelvet. Ennek ugye az a hátránya, hogy írástudatlanok lesznek anyanyelvükön.
A vajdasági nemzetek anyanyelv oktatása azonban háttérbe szorul a tanulók más tantárgyakkal való túlterhelése miatt. A tanácskozás résztvevői örömmel fogadták az Oktatási Minisztérium bejelentését, hogy szeptembertől csökken az általános iskolák tananyaga.
A tantárgyak többségét 30%-kal csökkentették a tananyag szempontjából, és ez részben azt jelenti, hogy néhány már nem aktuális vagy kevésbé fontosnak ítélt tananyagrész kimaradt a tanterből, míg más tananyagok a felsőbb osztályba kerültek.
A tanácskozáson elhangzott, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ne halljanak ki újabb nyelvek, mert ez a nemzetek kihalását is jelenti.
70 akadémikus, valamint több Nobel-díjas tudós fordult nyílt levélben az Európai Unióhoz a Babes-Bólyai Egyetem ügyében. A petíciót az egyetem 2 magyar tanára Brüsszelben adta át az Európai Bizottságnak.
15 év után elfogyott a tanárok türelme. Elmondásuk szerint a Babes-Bólyai Egyetemen a 12 000 magyar diáknak és a 220 oktatónak nem azonosak a jogaik a románokkal. Nincsenek kétnyelvű feliratok. A 200 üres tanári állásra pedig nem vesznek fel magyarokat. A fiataloknak ezért románul kell hallgatniuk az előadásokat. A jogi karon például összesen 1 magyar professzor tanít, mondta el Hans Péter, a Babes-Bólyai Egyetem tanára. Az Európai Bizottsághoz és a román vezetőkhöz eljuttatott levél célja az, hogy a Romániáról most készülő országjelentésbe kerüljön be a Babes-Bólyai Magyar Egyetemi Karok megszüntetése. Szász Alpár Zoltán oktató szerint kulcskérdés, hogy felhívják az unió figyelmét arra, hogy nem minden igaz, amit a románok terjesztenek Európában. A petíció átadói külön megköszönték a magyar európarlamenti képviselők segítségét. A Romániáról szóló országjelentés bő 1 hónap múlva lesz kész, amelyre aztán az Európai Parlamentnek is igent kellene mondania. Ellenkező esetben 1 évvel később csatlakozhat csak az ország az unióhoz.
Belgrádban hivatalosan továbbra is cáfolták, hogy a szerb hatóságok testközelbe kerültek Ratko Mladiccsal. A szerb újságok továbbra is azt írják, hogy megtalálták a háborús büntényekkel vádolt volt boszniai szerb katonai vezetőt. Tárgyalnak vele, és a tábornok hamarosan a hágai nemzetközi törvényszék börtönében lesz. A sajtóértesülést cáfolták Belgrádban, Banja Lukában és Hágában is. Egy osztrák finom papíripari cég 50 milliárd forintból építene üzemet Révkomáromban. Az már biztos, hogy a társaság Szlovákiába viszi a gyártást, a lehetséges telephelyek közül pedig a határmenti város szerepel az első helyen.
Szalvétát, törlőkendőt, papírzsebkendőt gyártana a Révkomáromba települő osztrák vállalat. A komáromi önkormányzat már jóvá hagyta, hogy a cég a város határában lévő ipari célokra alkalmas földterületen építkezhessen. A település vezetésének célja volt, hogy ezen a részen gyárak létesüljenek, ezért a külföldi cégeket menedzselő ügynökséggel már korábban felvették a kapcsolatot.
Ez az ügynökség hozta ezt az osztrák beruházót, aki egy 8 milliárd koronás beruházással egy új finom papírgyárat szeretne létesíteni Komárom város területén. Eddig az ügynökség és a cég képviselőivel már többször találkoztunk. A tárgyalások folyamatban vannak, és remélhetőleg ez a cég le fog telepedni Komárom város területén.
A beruházással 170 új munkahely létesülne Révkomáromban. Az építkezés már idén elkezdődhet, 2007 végén pedig megindulhat a próbaüzem. A finom papíripari vállalat tevékenysége minden tekintetben megfelel majd az Európai Uniós előírásoknak.
Ismét sugározza a Sepsiszentgyörgyi Média 3 televízió. Az alkalmazottak megkapták elmaradt fizetésüket, és februártól új igazgató menedzseli a stúdiót, aki új arculatot és változatos műsorokat ígér.
A Média 3 televízió 2004 novemberében kezdte sugározni műsorát. A tulajdonos részvénytársaságot létrehozó hat egyesület által megbízott vezetőség egy év elteltével nem váltotta be ígéretét. Szakmai szempontból nem állt be fejlődés, és a stúdió állandó anyagi gondokkal küszködött. A tulajdonosok január elején úgy döntöttek, versenyvizsgát írnak ki a televízió igazgatói tisztségére. A bizottság a 25 éves Kereskényi Áront választotta menedzsernek, aki Debrecenben médiaszakon szerzett diplomát, és a Magyar Televízió ottani regionális stúdiójában gazdagította szakmai tapasztalatát. Az új igazgató fél éves türelmi időt kapott arra, hogy a minőségen javítva növelje a nézettséget, és értékes reklámfelületté fejlessze a helyi televíziót. A
teljes arculatot szeretnénk megváltoztatni, új műsorokkal szeretnénk jelentkezni, a román nyelvű műsorokra picit nagyobb hangsúlyt szeretnénk még fektetni. A technikai fejlesztéseket próbáljuk megoldani. Ehhez pénzforrásokat kell találni, amelyeket pályázati úton és önkormányzatoktól próbálunk beszerezni.
A televízió jelenleg szolgáltatásaiért 60 millió lejt kap a megyei, illetve a helyi tanácstól. Ez a működési költségek 30%-át fedezi. A fennmaradó 70%-ot az új igazgatónak reklámokból kell előteremtenie. A tervek szerint jelentős újítás márciustól várható, amikor új szakemberekkel és változatos műsorokkal jelentkezik a Sepsiszentgyörgyi Televízió.
A Kárpáti Krónikát látták, hírösszefoglalóval legközelebb éjjel 1 óra 35 perckor jelentkezünk a Magyar Egyen. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Magyarországon többnyire kemény a víz.
Hölgyem, hogy mentünk rá a mosógépe?
Egyszer csak elkezdett hangosan zakatolni, aztán végleg leállt.
A mosógépében alapvető alkatrészek romlottak el. A mosódobot és több más vízzel érintkező elemet is tönkretett a túl sok vízkő. A megoldás a Kalgon. Nézze, hogyan semlegesíti a vízkövet szemben más vízlágyítóval. A Kalgon teljes védelmet nyújt mosógépe számára. Használjon Kalgont minden mosáshoz.
Nem bonyolult.
Ha a Cellót választja, a UPC villámgyorsan külön díj nélkül beköti internetét. Most ajándék HP fotónyomtatóval. Online megrendelésnél még több kedvezmény. Hívja a 1221-et további ajánlatainkért.
Itt az a helyes srác. És milyen jó illatú a ruhája. Pont mint az enyém.
Reggel mindannyiunk ruhája jó illatú, de a Lenor viselés közben fokozatosan engedi ki illatát. Így a ruhák egészen estig frissek maradnak.
Még mindig friss. Az enyém miért nem? Vajon mit használ az anyukája?
Szeretettel öler, Lenor.
Sok helyen jeges mínuszok várhatók. Mi azonban plusz 10-zel szép időszak elé nézünk.
HVB téli találat megtakarítás. Már 100 000 forinttól évi 10% kamat a betéti részre. 0640 50 40 50.
HVB Bank.
A mosolya csak az öné. Őrizze meg annak egészségét az új Cross Action Vitalizerrel. Segít megelőzni a fogínybetegséget puha gumi sörtéivel és crisscross szálcsomóival, amelyek akár a lepedék 90%-át is eltávolítják. A mosolyra csábító egészséges fogínért. Orálvé. Alapos akár egy fogorvos.
Cosmodis nélkül úgy érzem, hogy több benne a fájdalmam, és köszönöm szépen a segítséget, tényleg segített.
Vannak, akiknek fáj a hátuk,
És vannak, akik Cosmodiszket használnak. A hátfájás rendkívül bosszantó betegség, de most itt a Cosmodisk, melyel tabletták nélkül szabadulhat meg tőle. Kezelése egyszerű, a ruha alatt pedig teljesen észrevétlen. Megrendeléshez tárcsázza a 061 505 05 15-ös számot. Cosmodisk. A fájdalmon kívül semmit sem veszíthet.
Figyelj, mióta a Tele2-vel telefonálok, kevesebbet fizetek hóvégén. Mégis miből vettem ezt a szuper kis fotelt? Most megmutatom neked is. Nézzük a híres telecenterüket. 12-02.
Tele2, jó napot kívánok!
Van itt egy barátom, aki még nem használja a Tele2-t. Tudna neki segíteni?
Először hírja a 12-02-t. A pontos tarifákra is kíváncsi.
Ó, azt ő majd megbeszéli magával. Látod, nem eszi a pénzed. Európában 30 millióan már a Tele2-t választották.
Tele2. Telefonáljon kevesebbért.
Az 5-ös lottó eheti főnyereménye 1 milliárd forint, a 6-os lottó főnyereménye 750 millió forint.
Mennyi?
1 milliárd forint és 750 millió forint.
Bármikor bejöhet.
Köszöntöm Önöket! Pénz, pénz, pénz! Ezen túl már norvég alapokra is lehet pályázni. A többi között erről lesz szó a következő úton Európa magazinban. Várom Önöket!
Maga az a látvány, amikor az út szélén én magam látom, éppen röpül a kutya, és kidobják. Nem tudom elmondani, ez felejthetetlen, és soha többet nem tudok enélkül a kép nélkül élni.
Én egyszerűen nem értem, hogy hogyan lehet nem szeretni egy ilyen állatot, egy ilyen élőlényt, és az a szent meggyőződésem, hogy aki nem tiszteli az élet legkisebb megnyilvánulását, az magát az embert sem tiszteli.
Euró. Ez az, amitől mi Magyarországon is az európai felzárkózást várjuk. De brüsszeli pénz nem jön hazai ötlet nélkül. Az euróövezet az ötletbörzét ösztönzi, az együttműködéshez szolgál példákkal. 2010-ben csatlakozhatunk az eurozónához. Addig beszédes példákat beszélünk meg. Ez a Magyar Televízió euróövezete.
Mi a hasonlóság az egysejtűek és az eperbéka, a házi légy és a kolibri között? Hogy szegről végről mindannyian az ember rokonai. Kövessük végig az élővilág kialakulásának és fejlődésének történetét egy gyönyörű és látványos angol természetfilm segítségével. Az Élet nyomában, vasárnap délutánonként az M1 műsorán.